néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárt énekeljük fennállva. 138. Zsoltárunk első versével dicsérjük Isten, dicsér téged teljes szívem. Folytassuk Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk mindhárom versének éneklésével. Énekeljük a 167. dicséretünket, amely így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Jövel, Szentlélek Isten, lelkünknek vígassága, szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek, te szent ajándékidat, jövel vígasztaló Szentlélek Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvérek, úgy, ahogy szól hozzánk, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott második leveléből, az első fejezet 15. versétől, a fejezet végéig a 24. versig tartó szakaszból. Istennek ezt az igéjét helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát a második korintusi levél első részének 15. versétől olvasom az igét. És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet, és köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem én? Vagy amit akarok, test szerint akarom én, hogy nálam az igen, igen, és a nem, nem legyen? De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Szilvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket, ti veletek együtt, Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az, aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta mi szíveinkbe. Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba. Nem, hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek, mert hitben állotok. Isten tegye közöttünk az ő igéjét áldottá, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Gyertek velejünk imádságban, könyörgésben Isten szavára. Mennyei édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus által azt ígérted, hogy ott leszel, ahol nevedben ketten vagy hárman a tiéid összegyűlnek. Ebben az ígéretben vagyunk ma reggel is együtt. Köszönjük, hogy nem csak mi vagyunk itt, a magunk terheivel, fáradtságával, talán belső feszültségeket, rendezetlenségeket hordozva, hanem te is itt vagy, aki magadhoz hívod a megfáradtakat és megterhelteket. Köszönjük Istenünk, hogy amikor a fáradt embertől mindenki szabadulni szeretne, mert tehernek érzi, akkor te éppen azokat hívod, mindnyájunkat, mert mindnyájan terheket hordozunk. A mi legnagyobb terhünket is hoztuk magunkkal, ez a tőled való elszakadás, az örök lázadás ellened, ami bűnünk. Kérünk, hogy ettől szabadíts meg először bennünket. Békíts ki magaddal, s magunkkal, hiszen te vagy a béke. Szerezd meg azt a békességet újra, amit Jézus Krisztus keresztjében szereztél meg ezzel a világgal. Könyörülj rajtunk, Urunk, és lásd meg minket egyen-egyenként, és szólj hozzánk. Emlékeztess a vasárnapon, a hét első napján arra, hogy Krisztus Jézus föltámadt a halálból, hogy te élő Urunk vagy, aki halálon, bűnön, poklon győzedelmeskedtél, és aki úgy szólsz ma is, ahogy régen szóltál. Tudjuk, hogy ez a csoda nincs a mi hatalmunkban. Nincsenek rá emberi eszközeink. Egyetlen eszközünk van, hogy alázatosan és nyitott szívvel kérünk. Jöjj közénk, fogadj el minket. És köszönjük, hogy miközben ezt kérjük, hallhatjuk azt is, hogy te magad is az ajtó előtt állsz és zörgetsz. És ha valaki meghallja hangodat, és megnyitja az ajtót, te bemész ahhoz, és vele vacsorálsz. Kérünk, hogy ezt a kulcsfordulást add mindannyiunk életébe. Ezért bocsásd ki szent lelked, ő legyen az ige hirdetője, magyarázója, és ő szólítsa meg a szívünket. Krisztus Jézus által. Amen. Testvérek, a 370. dicséretünk második versével készüljünk, könyörögjünk az ige hirdetéséért és hirdetésére. És alapigéje Pál apostol Korintus beliekhez írott második levelének első fejezetében, a már hallott bibliai szakaszban található. A 19. és 20. verset kiemelem ebből, és Isten szent lelkét segítségül kérve ennek alapján hirdetem közöttetek az igét. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi által. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, a felolvasott bibliai szakasz előzménye az, hogy Pál apostol készült Korintusba, de bizonyos körülmények miatt, amelyeket pontosan nem ismerünk, el kellett halasztania az utazást. Ez egyébként egy nagyon egyszerű, természetes emberi dolog, mégis ellenfelei, vagy talán a jóhiszemű gyülekezeti tagok, akik csalódtak benne, úgy értelmezték, hogy az apostol megváltoztatta a kimondott igenjét. Igent mondott, és nem lett belőle. És Pál apostol fölmérte, hogy ez a rossz hiszemű feltételezés nem csak az ő hitelét rontja, nem csak az a tét, hogy az ő szava hihetősége kérdőjeleződik meg, hanem az evangéliumé is. Azé az evangéliumé, amit ő Korintusban hirdetett, ő és munkatársai. Ebből a régi gyülekezeti helyzetből sok mindenben magunkra ismerhetünk. 2000 év után is az egyházban élő és az egyházon kívül élő embereknek azt hiszem több okuk van megkérdezni, hogy vajon szava hihető-e az evangélium, hiszen az egyház már olyan sok mindenre mondta ki az igent, amiből később nem lett. Voltak talán nagy tekintélyű emberek az Anyaszent Egyházban, akiknek az ige hirdetése, a szava, a szószéken igen volt, de az életük, rácáfolt erre. És itt már egészen közel érezhetjük magunkhoz kiki a maga életéhez ezt a problémát. Nem áll le ez egy kicsit mindnyájunkra, egész egyházi életünkre? Nem az az egyik nagy betegsége, ami egyházunknak ma is, hogy olyan sok-sok igen hangzik el itt a templomban is, egy keresztelő alkalmával, amit azután nem nagyon kell komolyan venni, vagy egy esküvő alkalmával, amit talán abban a pillanatban két fiatal ember igyekszik komolyan venni, de aztán később a körülmények ugye megváltoznak. Nem kell hozzá sok. És még szélesebb körbe tekintve azt kérdezhetjük, hogy nem ez az egyik legnagyobb baja és betegsége a mi mai magyar társadalmunknak. Hogy az emberek nem bíznak az igenekben. Nagyon nehéz komolyan venni a kimondott szót. A sokszor leírt vagy deklarált igenekre nagyon könnyen rácáfol az élet. Azt hiszem, valamennyien érezzük, testvérek, hogy az, amiről itt Pál apostol ír Korintusba, az mindnyájunknak a húsába és vérébe vág. Mert mi is átéljük az emberi szavakban való csalódást, vagy ahogy divatos szóval ma ezt mondják, a bizalmi válságot. Mindnyájan szenvedünk attól, hogy bízni kellene az igenekben, a kimondott szavakban, de ugyanakkor rettegünk is tőle, hogy ezek az igenek olyan könnyen nemmé változhatnak. És itt mindjárt érezzük, hogy ez a látszólag nagyon emberi és természetes körülmény miért volt olyan fontos Pál számára, hogy tisztázza az igennek és a nemnek a helyét a saját életében. Mert a kérdés az volt igazán, hogy a lejáratott szavak, a megkopott szavak hogyan kaphatják vissza újra erejüket, fényüket, hogyan lehet újra az emberi szóban bízni, és hogyan lehet az emberi beszéd újra Isten igéjének az eszközévé. És amikor Pál apostol ezen tűnődik, akkor az egyetlen örök igenre mutat rá. Onnan indul ki, ahonnan mindig ki kell indulni akkor, amikor az emberi szavak megkopnak, amikor az emberi szavak elértéktelenednek, akkor Isten igenjéből, abból az egyetlen nagy és örök igenből kell kiindulni, amely Jézus Krisztusban öltött teste, akiben, mint a nagyító üveg gyújtó pontjában a sok fénysugár egyetlen gyújtó ponttá sűrűsödik össze, úgy van együtt Jézus Krisztusban Istennek valamennyi ígérete, amely elhangzott az Ótestamentumban, amely beteljesedett már, és amely még be fog teljesedni. Mert hiszen nem azt mondja Pál apostol, hogy Istennek valamennyi ígérete már beteljesedett Jézus Krisztusban, hiszen vannak olyan ígéretek, amelyekre mi is csak várunk, ugyanúgy, ahogy az Ótestamentum népe, de olyan hatalmas igen, olyan hatalmas ámen mondott Isten Jézus Krisztusban ezekre az ígéretekre, hogy nincs okunk kételkedni abban, hogy ezek közül bármi is ne valósulna meg. Igen, testvérek, amikor az emberi szavak, az emberi igenek úgy ellangyosodnak, hogy nem képesek már gyújtani, akkor erre az örök gyújtópontra kell visszamennünk. A Szentírás közepébe, a Szentírás fókuszába, Jézus Krisztushoz, akiben Istennek valamennyi ígérete igenné és ámenné lett. Mert ő a középpontja ennek a könyvnek, és ő a középpontja ennek az életnek. És nekünk az a bajunk, testvérek, hogy az életből éppen a középpont veszett el, a közepe veszik el az életünknek. A periférián talán még csak-csak megvagyunk valahogy. Sok-sok lényegtelen és mellékes kérdéssel foglalkozunk. De vajon mi van a dolgoknak a közepén? Mi van az életnek a közepén? Ez az igazán nagy kérdés. és erről az isteni középpontról beszél Pál apostol. És először is azt mondja, hogy Istennek ez az igenje nem volt igenis, meg nem is, hanem az igen valósult meg benne. Ezt vegyük először nagyon komolyan, hogy Istennek igenje van. Igen mondott az életre. És egészen bizonyosan szabad ezt úgy értenünk, hogy Pál apostol számára fontosabb volt Isten igenje, mint azok a nemek, amiket mi gyakran hallunk Istentől. Luther Mártonnak van egy nagyon szép és különös prédikációja a kananeus asszonyról, illetve a vérfolyásos asszonyról, és ebben arról beszél, hogy ez az asszony, amikor elutasítja őt Jézus, és azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, akkor ebben a nemben meghallja az igent. Mert azt mondja, de Uram, még az ebek is esznek a fiak morzsalékaiból. És Luther néhány évszázaddal ezelőtt már kiemelte ebből az igéből azt, hogy milyen jó dolog még Isten nemjeiből is az igent meghallani. Mert amikor Isten nemet mond valamire, talán valamelyik imádságunkra és valamelyik kérésünkre, emögött is ott van az ő örök, megváltoztathatatlan igenje, ami életünkre és üdvösségünkre. És aki ezt nem hallja, az csak a nemeket, a negatívumokat fogja hallani és észrevenni ebbe a világba. És nem csoda, ha úgy néz körül mindig ebbe a világba, hogy mindig a nemet, a tagadást hallja, és azt veszi komolyabban, mint Isten igenjét. Először tehát azt az Istent kell megismernünk nekünk, Pál apostol szerint, akinek a lényében ott van ez a teremtő igenlés. Ismerjük-e ezt az Istent? Én úgy hiszem, testvérek, hogy a 10 parancsolatnak valamennyi igéje, az a 10 ige, ezt hozta világosságra igazán. Mert Isten olyan Isten, aki igent mondott az ő népének a szabadságára. Kihozta Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, akinek nem a szolgaságban telik a kedve, testi és lelki értelemben kell ezt érteni, aki látván látta az ő népének a nyomorúságát, és igent mondott arra, hogy az ő népe szabad legyen, hogy az ő népe csak neki szolgáljon. És igent mondott az ő népének a munkájára és az ünnepére, az élet ritmusára, mind a kettőre. A szombatra és a 6 napon átvaló munkálkodásra. És igent mondott a családra, az idősekre, az atyákra és anyákra, és a gyermekekre. És igent mondott a házasságra. És igent mondott a becsületes tulajdonra. És igent mondott az emberi szónak, a bizonyságtételnek a tisztességére. Tehát akkor föltehetné valaki a kérdést, hát miért kezdődik minden parancsolat így, hogy ne ölj, hogy ne lopj, hogy ne paráználkodj. Miért kezdődnek negatívumokkal a parancsolatok? Én azt hiszem, hogy a törvény lényegéből adódik az, hogy a törvény a bűnös embernek adatott. És a bűnös ember Isten minden igényére azonnal nemmel reagál. Sajnos ez a mi természetes állapotunk ebben a világban. Megtanultuk azt az ördögi hangot, hogy amikor Isten igent mond, mi rögtön nemet mondunk. Ugye tudjuk mindannyian, hogy az emberi személyiség is gyermekkortól kezdve szinte úgy épül föl, hogy a kisgyermek önmagát úgy állítja, hogy megtanul nemet mondani a szülői akaratra. Talán még dobbant is a lábával, és azt mondja, hogy nem. Úgy tűnik, hogy ez a mi természetes fejlődésünk, hogy önmagunkra úgy tudunk igent mondani, hogy közben nemet mondunk, nemet kell mondanunk a környezetünkre, nemet kell mondanunk szüleinknek, Sajnos a Biblia szerint az a helyzet, hogy az embernek ez a természetes állapota, hogy nemet mond az Istennek. Amikor Isten igent mond valamire, mi rögtön ezerféle nemet találunk. Ezerféle kifogást találunk. Lehet, hogy ez az igen durván hangzik el, mint a ma példázatban, annak a fiúnak az esetében, aki azt mondta, hogy nem megyek, aztán később meggondolta magát, és lehet ezt vallásosan is becsomagolni, azt mondani, hogy igen, atyám, elmegyek, de aztán megfelejtkezni róla, nem venni komolyan. Igen, testvérek, valahogy egész ember voltunknak az állapotára jellemző az, hogy dacosan és sértődötten élünk. És olyan hangosak a nemjeink, hogy talán már azt se halljuk, hogy mi is az igen igazán. Olyan könnyű megcáfolni mindent ezen a világon, de olyan nehéz valami biztosat, csak egy kicsi biztosat is állítani. És az ember nem véletlenül jut el arra a pessimista végkövetkeztetésre, hogy nem lehet segíteni igazán rajtunk, hogy nem lehet. Ugye mindannyian benne élünk ebben a filozófiában, hogy nem lehet. Itt nem lehet változtatni dolgokon. Nem lehet más tenni, csak éppen ezt az egy dolgot. Milyen jó, hogy a Biblia Istene ezt az egy szót, ezt az egy mondatot nem ismeri, hogy nem lehet. Milyen jó, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki nem ismeri azt, hogy lehetetlen. Mert ami embereknél lehetetlen, az lehetséges nála. Ő csak az igen ismeri. A Biblia Istene nem ismeri ezt a szót, hogy nem lehet. A te életed felett is, meg az enyém felett is, Istennek az igenje hangzott el. És újra ezt kell meghallanunk. Azért, hogy erőnk és kedvünk legyen. Újra nekünk is igent mondani. Mert ott kezdődik mindig a változás, amikor az ember a nemek után igent tud mondani Istennek. Nekünk nem nemet kell mondani először a világra vagy a bűnre, hanem igent kell mondani Jézus Krisztusra. Ez a keresztény élet kezdete. Nem ott kezdődik a kereszténységünk, hogy elmondjuk, hogy mi az, amit mi nem akarunk, hanem elmondjuk azt, hogy igen, atyám, hogy követlek, Uram, úgy, ahogy tudlak, nyomorúságokkal, bűnökkel megterheltem, de mégis arra mondok igent, amire te igen mondtál. Körülbelül ez a mondat a sokat lázadó, tékozló fiú költőnek a szájából így hangzott el, hogy rendben van, Úristen. Ady Endre egyik verséből idézte, rendben van, Úristen. Mert valóban csak akkor van rendben az életünk, és addig nincs. Amíg talán harcok, küzdelmek, ellentmondások után meg nem tanuljuk kimondani. Ezt az igent, hogy rendben van, Úristen. Nagyon szépen mondja Pál apostol, hogy ez az igen azért fontos a világban és a keresztény emberek életében, mert Istennek ez az igenje, a Krisztus Jézusba kimondott igenje mi általunk valósul meg Isten dicsőségére. Azokon az életeken keresztül sugárzik bele a világba, akik Istennek erre a teremtő, megváltó és megszentelő akaratára igent mondanak. Isten dicsőségére mi általunk. Nem hagy ki ebből az igenből bennünket Isten. Újra és újra várja az ő gyülekezetének a megerősítő igenjét, és azt, hogy olyan nép legyünk ebben a világban, akik ezt az igent hallották és merik is mondani, akik merik ezt határozottan mondani, akik úgy képviselik Istennek ezt az igenjét, hogy az igen az valóban igen. Nem igen is, meg nem is, hanem határozott igen, akik döntésre jutottak. Általuk gyűrűzhet tovább Isten igenje ebben a világban. És nézzétek, ennek az életnek van igazán perspektívája. Mert azt mondja az apostol végül, hogy Istennek valamennyi ígéretére Jézus Krisztusban tette a pecsétet Isten. Ahogy mondtam is, nem azt jelenti, hogy minden ígéret már beteljesedett. Nem azt jelenti, hogy minden igenje Istennek a földi életünk határain teljesedik be. De nem csodálatos dolog-e Istennek azokat az ígéreteit komolyan venni, amelyek ezen az életen túl vannak? Ha tudjuk, hogy sok-sok ígérete már a mi életünkben megvalósul. A második század végén a keresztény egyházban élt egy mártír püspök, Polikárpusznak hívták, Szmirna püspöke volt, akit halála előtt a hitében próbáltak megingatni. Amikor a bírói meg akarták őt ebben a meggyőződésében, boldogságában ingatni, akkor azt mondták, látod, mire mentél a hiteddel? Mire mentél a te Krisztusoddal? És akkor ez az öreg, bölcs ember azt mondta, nézzétek, megöregedtem, ifjúságom óta naponta tapasztalom az én Uramnak a hűségét, igéjének igazságát. Miért most kérdőjelezném meg, amikor az életem végéhez érkeztem? Miért most lennék bizonytalan, amikor olyan útra megyek, amiről még nem lehet tapasztalatom? Miért akkor lenne kérdéses Isten igenje, hogy az ő házában sok lakóhely van, hogy örök életet készített nekünk, hogy nem a haláli az utolsó szó, amikor erre az útra elindulunk. De ezt csak azok tudják, akiknek már ebben az életben van tapasztalatuk arról, hogy Istennek valóban valamennyi ígérete Jézus Krisztusban igen és ámen lett. Bizalmi válsággal küzdő, sok-sok csalódáson átment emberek, gyülekezet, egyház, hogy ne kellene, hogy rádobbanjon a szívünk Isten igenjére. Hogy ne tudnánk kimondani azt, hogy igen, Atyám. Hogy ne tudnánk talán nem is ilyen egyszerűen, de mégis az életünk elrendezgetése közben azt mondani, hogy rendben van, Úristen. És akkor lesz igazán rendben. És hogy ne tudnánk az ő igenjére, ígéreteire kimondani azt, hogy úgy legyen. Amen. Válaszoljunk, testvérek, az ígére. A 231. dicséretünk első versét énekeljük. A 231. dicséret, Uram, a te igéd nekem, sötétben szövét nekem. És amen.
Mixából kijöttenek, azért, amit nem látok szemben. Vélezem szabadra
mennyei édesatyánk, a Krisztus Jézus által, mi bennünk bizonytalanság van, ezért jó volt hallani a te egyértelmű igenedet. Bennünk sok nem és lázadás vert anyát. Áldott légy, hogy újra megerősítetted a te igenedet, amelyet nem vontál vissza. Urunk, te mindent tudsz. Azt is látod, hogy mi sok szép ígéretünket hányszor megtagadjuk. A sok fogadkozást, hogy csak tiéd a szívünk. Köszönjük, hogy újra komolyan vehettük, hogy te nem vontál vissza semmit. Semmit abból, amit Krisztusban ígértél. Hogy mindaz úgy van, ahogy mondtad. Az is, ami már beteljesedett, amiről vannak tapasztalataink, és az is, ami még csak előttünk van. Hálát adunk neked, hogy azt ígérted, velünk leszel minden nap. Nem csak a jó napokban, hanem akkor is, amikor valami kellemetlen dolog történik velünk. Jó, hogy ezzel indulhatunk a jövő hétre. Könyörgünk most azokért, akik az életnek a nemjeit hallják csak igazán, akik betegek, gyászolnak, csalódottak, reményt vesztettek. Könyörülj rajtunk és új látást adj nekünk. Így könyörgünk egyházunk megújulásáért. Erősítsd meg azt, hogy neked szükséged van ránk. A te dicsőségedet mi általunk akarod fölragyogtatni ebben a világban. Te tudnád nélkülünk is. Nem is értjük igazán, hogy miért tartasz még mindig. Csak a te kegyelmességed az, hogy nem mondtad ki azt, hogy nem lehet. Hogy nem lehet újat kezdeni ezzel az egyházzal. Hogy nem lehet újat kezdeni ezzel a világgal. Köszönjük, hogy mind addig, amíg valamennyi ígéreted be nem teljesedik, te nem vonod vissza a te igenedet. Így könyörgünk most kicsikért és nagyokért. Könyörgünk gyermekeinkért, fiataljainkért az iskolákban, tanárokért és tanítókért, hitoktatás most megindult munkájáért, a megnyílt lehetőségekért, hogy te áld meg azokat. Könyörgünk a lelkészképzés munkájáért, Budapesten, Debrecenben, Kolozsvárott és szerte ezen a világon. Eléd hozzuk a mi magyar népünket, itt és a határokon túl, oltalmazó szeretetedbe ajánljuk azokat, akik hitük vagy nyelvük miatt, vagy az igazság kimondása miatt üldözést, hátratételt szenvednek. Imádkozunk a népek hazájáért, a nagyvilágért, hogy a békesség és igazság napját hozd föl minden népre, hogy a te földi gyermekeid békességben dicsőítsenek téged angyalokkal és mennyei seregekkel együtt. Jöjjön el ezért a te országod, Urunk, töltse be uralkodásod ezt a földet, és legyen meg a te akaratod, itt a földön is úgy, amint megvan te nálad a mennyekben. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, Isten, dicsőítünk téged, magasztalunk és áldunk téged. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Gyülekezet figyelmét felhívom a hála áldozatra, az adakozásra, a Zsoltár szavaival. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ámen. Gyülekezet hallgassa meg helyét elfoglalva a hirdetéseket. együtt ezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.